művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Balázs Andrea, a művészbejáró vendége. Engem a vitalitása hát mindig lenyűgöz meg a dumálókája, és hát most is bejött, és már mindenki elkezdett rá figyelni, és ott van az aurája, meg minden egyéb, ez nyilván így lesz most is. Utána pedig adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom, még a Szolnoki Országos Színházi találkozón látott előadásokat fogom csócsálni, például az Őszi Álmot, például Udvaros Dorottyával, akkor beszélek egy Fiú című produkcióról, aminek sajnos nem lesz jó vége, mármint a darabban, az előadás jó, és aztán még egy Szent Iváné álom Győrből, és ki tudja még mi minden, szóval még jó néhány dologról lesz szó. Andrea, azt olvasom, és ez tényleg így van, hogy te mindig úgy mész a színpadra, hogy puszit dobsz a mamádnak, meg Bajor Imrének.
Igen, ez így szokott történni.
Ez hogy néz ki egyébként?
Hát úgy, hogy először is, mikor bemegyek a színházba, és próba előtt is, meg előadás előtt is leköpködöm a színpadot. De csak egy kicsit, tehát nem ilyen...
De valóban? Tehát nem csak itt pöpöl, hanem oda is köpsz?
Egy picit, igen. Az kell, igen. Illetve minden előadás előtt felnézek az égre, és azt mondom anyukámnak, apukámnak, a Bajor Imrének, Lorán Lenkének, a Margitai Áginak, a Karinti Marcinak, hogy most összpontosítsák az erőjüket, hogy szükségem van rájuk, hogy itt
de
legyenek.
Ezt így hangosan mondod?
Én ezt magamnak így halkan, így de mondom, tehát hogy nem az magamban, hanem azt mondom, hogy kérlek, most fogjatok össze, mert itt vagyok, és szükségem van rátok. Jó, mindenki legyen egy kupacba, senki ne, a mennyországban ne tébláboljanak, mert most szükségem van rájuk, mindenki egyszerre.
És ez legyen. Közvetlenül ott a színpad előtt, abszolút... közben mászkálnak melletted emberek.
Hát általában igen, de már teljesen jól megszokták. Ja. Az új kellékesünk mondta, aki egy éve van a színháznál, hogy engem nagyon messziről meg lehet hallani a színházban, mert vagy nyelvtörőket mondok hangosan előadás előtt, hogy igen, ededebe dezodoroztad magad, jamaika, jamaikai a kés. Ezeket így ismételgetem, ezzel beszélek be. Vagy motyogok magamban. Na, az a motyogás? Na, azaz. Amikor én felszólok a fentieknek a mennyországból, hogy létszél egyetek velem.
És te hiszel is benne? Hiszem. Hogy ők
ott kell, hogy legyenek. Igen, én biztos vagyok benne. Nagyon sokszor érzem, hogy igenis.
De miből érzed?
Hát azzal, hogy nagyon sokszor, amikor át akarok lendülni valami problémám, vagy valami bajom van, akkor hozzájuk is kell fordulni. Mert hiszem azt, hogy egyszerűen az nem lehet, hogy ők eltűntek csak úgy az én életemből. Lehet, hogy a földi létből igen, de tudom, hogy itt vannak körülöttem az energiáik, a tanításaik, a mondataik. Ha egy kicsit is olyan kedvem van előadás előtt, hogy most menni kéne, bár a harmadik figyelmeztető, és a nehézkesen állok fel, biztos, hogy a Bajor Imi jut eszembe, és a mondatát kristálytisztán hallom a fülembe, hogy gyere, Muki! Induljunk meg ketten.
Nehogy Mukinak. És Muki, más is így Mukinak?
Ne, ő hívott engem Mukinak, de ő majdnem mindenkit Mukinak hívott, mert híresen nem tudta senki nevét megjegyezni. Ja. És akkor Muki volt Csillagom, babám, de én Muki voltam neki. És akkor így mindig az a Muki, gyere. És akkor kézen fogva besétáltunk az előadásra, az színpadra, és akkor így.
És akkor Istenben is hiszel?
Igen. Igen, én római katolikus neveltetésű leánygyermek vagyok. Én 10 éves koromban kereszteltettem meg magam. Tehát, hogy én, aki jártam hitterem, rám...
10 évesen igen. Te mondtad, én. Hogy bocs, kereszteljetek már
igen.
meg.
Igen, sajnos az olyan, a családi tragédia miatt, ami történt nálunk, én pont kiestem ebből. Én nálunk ilyen 4-5 éves korban keresztelték meg a gyerekeket a családunkban. Ez volt a szokás, amikor már nagyobb a gyerek, jobban értékeli, majd az, hogy buli van, meg mit tudom én. És akkor ott a tesóm, amikor ő meghalt, ő 7 éves volt, én meg ugye 4.
Autóbalesetben.
Akkor úgy egy tehát rám úgy, hogy mondjam, tehát, hogy így lement rólam a fókusz, és ez teljesen normális, hiszen hogy nem ment volna le, hiszen mással volt elfoglalva a család. És én elkezdtem, én ugyanúgy jártam hitta arra az általános suliba, meg minden. És akkor, amikor nagyon megtetszett ez a dolog, és elkezdtem minisztrálni a templomba, akkor így, hát mondom, nekem meg kell keresztelkedni. És akkor felhívtam a keresztüleimet, akik azok, a mai napig csodálatos emberek, hogy akkor lenne egy kis meló vasárnap. És akkor jöttek, és megkeresztelkedtem.
És hát, hogy hatott 4 évesen, mit fogtál fel ebből, hogy hogy a nővéred egyszerre csak nincs?
Hát igazából, ami az később esett le, amikor már felnőtt, hogy esett le, ez egy csúnya szó, de hát, hogy később realizálódott bennem, csak a veszteséget éreztem. Tehát, hogy valami furcsa van, valami nagyon feszült, furcsa dolog van a családomban, és ahogy idősödtem, az ő hiánya egyre jobban nőtt. Hiszen anyukám még soha nem mondták azt, hogy majd mindjárt jön, meg majd mindjárt, hanem mindig megpróbáltak valahogy szépen elmagyarázni, hogy ő már soha többet nem jön haza például. És amikor én nagyobb lettem, ilyen már ilyen 7-8-9, akkor már egyre jobban tudtam, hogy mi történt, és mint kiderült később már ilyen kamaszkoromban, hogy én ezt láttam is, és én erről nem tudtam beszélni, én ezt végignéztem sajnos.
Hogy láttam?
Hát én a kapuban álltam, amikor ez a dolog történt, és én ezt sajnos végignéztem, csak akkor se az eszközeim, se az szöveg, hogy te kezd mondom szöveg, beszédkészségem nem volt olyan fejlett még, hogy én erről beszélni tudjak, csak egyszerűen sokkolt a dolog, ami ott történt.
De nem is fogtad föl, hogy ez halál tulajdonképpen?
Nem, hát nem találkoztam
addig. Hogy ettől nincs a nővéred?
Nem, nem. Aha. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy, ugye engem valószínűleg, és most ez így, azt hiszem a nagyobbik nővéremet kérdeztem, valahogy úgy lehetett, hogy ez megtörtént ez a dolog, és engem azonnal, amikor ez a dolog megtörtént, és gyakorlatilag a sok elkezdődött, akkor engem ugye elvittek onnan, és bevittek a házba, és ezért. De milyen érdekes, hogy kamaszkoromban én emlékezni kezdtem például egy csomó mindenre, és valami elképesztő.
Hogy
hát ilyenekre, hogy a mentőre, hogy hogy állt ott a mentő, hogy hány rendőr volt, hogy hogy nézett ki a temetés, hogy anyukámon milyen ruha volt, hogy az apukámon milyen ruha volt, hogy értem jött a keresztapám az oviba, hogy milyen illata volt az aftershave-jének. Tehát olyan őrületek jutottak eszembe, hogy ezt nem is tud, nem is gondolná az ember, hogy egy gyerek mit jegyez meg ebből az egészből.
Ugye azt mondják, hogy egy színész mindent felhasznál. És nyilván egy tragédiában, de akár el tudom képzelni, hogy a tortúra előadásában, ami hát ugye egy autóbalesettel kezdődik, beidéződik neked valami, és felhasználod.
Lehetséges. Azt gondolom, hogy hogyha valaki jól tudja használni a benne, ő maga által tartalmazott akár traumákat, akkor azt fel tudja használni, ha ezt épp ésszel teszi természetesen. Nem gondolom azt, mondjuk a tortúra autóbalesetnél, hogy ez most a tesómnak az autóbalesete, de igenis, amikor először olvastam, akkor az jutott eszembe, hogy ez egy rémes dolog, amikor autóbaleset történik, hiszen én aztán átéltem tényleg ennek a nagy veszteségét, amikor ez történik.
Aha. De közben meg egyfolytában pozitív az életszemléleted.
Igen, ez köszönhető annak a fantasztikus családnak, aki összetartott és nem szétesett egy ilyen tragédia után, amire most már felnőttem, 47 leszek nem sokára, csodálattal tekintek a szüleimre, hogy ők egyben egy családként maradtak meg.
Azért, mi látszott rajtuk?
Édesanyámat nagyon sok időre elveszítettem, mert olyan nagyon idegösszomlást kapott, szanatóriumban volt, de mivel hogy még mindig kicsike voltam, tehát ilyen 6-7, ezért én csak azt észleltem belőle, hogy apuka gyöngyszeme vagyok, hiszen édesapa minden, ő az én anyukám és apukám egyben, anyukám kórházban van, őt látogatjuk, akkor mentünk. Szóval inkább úgy nem észleltem annyira nem tudom mit belőle. És inkább azt láttam, hogy édesapám mindent megtesz azért, hogy ez így egyben maradjon. És mégis azt tanultam ebből az egészből, ha már lehet ebből tanulni valamit, azt, hogy mindenek felett meg kell tartani azt, hogy sokkal fontosabbak egymásnak a családtagok, mint hogy az ember gondolná. Hogy nem szabad az első ilyen buktató, nem ilyennél, de bármelyik buktatónál elengedni a kezét egy barátnak, embernek, társnak, hanem küzdeni kell.
És ez milyen volt, amikor végül is a mamádat is elvesztetted?
Az, amikor édesanyámat elvesztett, az 11 éve volt már, 2014-ben, és én abban az évben rengeteg veszteséget éltem meg, tehát meghalt édesanyám januárban, akkor halt meg az Imi, akkor halt meg a Margitai Ági, a Balikó Tamás, a nagypapám, tehát hogy az az év az valami elképesztő volt veszteségek terén, és milyen érdekes, hogy a fejemben az veszteség és a gyász közben az kapcsolt be azonnal, hogy az édesapámat kell mostantól kezdve 100,000%-osan támogatnom, mert tudtam, hogy ő neki rosszabb most, mert nekem ott van az én társam, aki addig is ott volt az én Gáborom, de édesapám most tényleg egyedül maradt. Így 40 év után, 41 év házasság után.
De akkor is megmaradt ez a pozitív szemléleted?
Meg kellett, hogy maradjon. Ugyanis az én apukámat és engem is mindig is a humorunk mentett meg mindenből. Elképesztően sokat tudtunk nevetni a saját hiányosságainkon is akár. És soha nem nevettünk ki mást, hanem a helyzeteket nevettük ki. Én ezt gyerekkoromban nagyon hamar megtanultam, hogyha elestem és elkezdtem sírni, akkor az apukám biztos, hogy csinált belőle egy viccet, hogy ne legyen a sírásnak egy ilyen nagy feneke kerítve, és nem térdelt le mellém, hogy életem, megütötted a lábát. lábadat, hanem az volt, melyik kavics volt, azonnal ad ide. Melyik kavics volt, ez a kavics volt, és megverte nekem a kavicsot, szitta, kiabált vele, megköpködte. Hova dobja, melyik gödörbe, eldobja a gödörbe, igen, és akkor ebből egy vicc.
Most te is tudtál viccet csinálni.
És igen, és borzasztóan sokat nevettünk ezen, és persze, és akkor már nem is sír az ember. Vagy mit leestem valahonnan, és emlékszem, hogy én minden fára mászós, focizós gyerek voltam, görkor is elesős, tehát hogy én voltam az, akivel mindig baj van. Tehát, hogy felhorzsoltam, kitörtem, letörtem, az volt. Tehát mindig elmondta anyukám, hogy lány létedre, kislányom, tényleg, hogy a fociból úgy jössz haza, hogy folyik a vér a szádból, mert fejbe vágott a labda. Tehát, hogy én mindig az voltam, de valahogy mindig kikeveredtem így belőle, hogy az apukám mondta. Hogy például a Lenkétől, a Lorán Lenkétől tanultam, vagy hát ő csinálta mindig ezt, hogy amikor reggel fölkelt és elment a tükör előtt, ami ilyen maga, pont ilyen magasság volt, hogy csak a feje volt benne, akkor azt mondta, te szemét! És ott hagyta. Akkor már 80-on túl volt. És egy kicsit én is így vagyok, hogy...
Te is mondasz ilyeneket.
Hát akkor reggel meglátom magam a tükörbe, hát szoktam mondani, hogy így se vagyok egy matyóhímzésnál, de akkor... Szóval az a reggel...
De miért, mit látsz?
Hát először is nem, ember nem alussza el azt a két szál haját úgy, mint én. Tehát olyan nincsen, hogy ilyen forgóim vannak, szanaszét. Tehát a hajam rémes. Be van a eleve pici miniatűr gombnyi szemem, az be van gyulladva ekkorára, tehát nem látok. Na szóval a pizsamáim azok csodálatosak szerintem, Gábor szerint nagyon viccesek, de szerintem csodálatosak. Hát mindenféle ilyen kinyúlt, kinőtt, kihúzt, szintelen fakó cuccokban vagyok otthon, mert imádom a kényelmes cuccokat. És az én meglátom magam, és soha nem az a véleményem, hogy jaj, borzasztó, hogy kinézek, hanem az van, hogy te szerencsétlen, hogy nézhetsz ki így? És ilyen, ezekben a pillanatokban mondja például az Gábor, hogy te szép vagy, én meg így, hát ez mondom, vak ez a fiú, szóval mondom, te láttál engem, hogy én, hogy Gábor például hajvak, én ezt úgy hívom, hajvakság. Megkérdezem tőle indulásért, hogy megcsináltam hátul a hajam, jól megtűztem? Igen, elindulunk, tudj, itt lóg hátul egy tincs, mondom, az hogy nem? Nem lát. Mondom, te hajvak vagy. Tehát csinál rólam egy képet egy nyaraláson, és tudja, hogy úgy nézek ki rajta, mint egy zsák krumpli, mert azt mondja, olyan szép vagy, ő szépnek lát.
Te dolgozol azon, hogy hogy néz ki? Sokat?
Hát persze, hát azért csaj vagyok, tehát hogy azért hogyne, hát én bodorítom, most is jöttem ide hozzád, egy kis bodorítás, egy kis make-up, mert tudtam, hogy felvétel lesz, egy kis szempilla, tehát az ember úgy azért, a persze, tehát hogy emberek közé nem megyek a kinyúlt pizsimben, de ha barátaim jönnek, és szoktam mondani, ha hozzánk jössz, akkor el kell viselned, hogy nekem például nagyon nincsen ilyen otthoni ruhám. Pizsamám van. Viszont gyönyörűek szerintem, és akkor így jön hozzánk valaki, akkor nekem van otthon mondjuk kettő ilyen tréninggatyám, de hogy alapvetően én ilyen tök otthoni pizsijeimben vagyok.
De az igaz, hogy ilyen mesepólóid, meg persze, mesés pizsamáid vannak, és amikor beteg vagy, akkor direkt azt veszed,
igen,
föl,
és
utána beteszel ilyen mesék
így
videókat.
Van. Mert akkor gyermekké válok. A betegség engem bármilyen átha, vagy ilyesmi engem gyermekké tesz. Gábort pedig hogy szoktam mondani, nyugdíjassá. Mert Gábor, ha beteg, akkor ő a kalambót nézi, beburkolózva egy kapucnis pulóverbe egy teával, én pedig csak Walt Disney meséket, meg Shrek-et, és nem tudom miket, meg Harry Pottert, és akkor is mesés pizsamában. Mert a gyermekénemet kell ilyenkor gyógyítani, a felnőtt testben, a gyermeket, aki szenved adabán, hogy miért vagyok meg kitáthás.
Hát a gyermekéned, ami gyakran kell a színpadon is, nem?
Igen, azt használom a legtöbbet, igen. A játék kedvet, hogy kell legyen kedvem játszani. Ez egy játék. Az életemet komolyan veszem, és dolgozom is nagyon sokat magamon, a lelki jólétemen, a környezetemnek a jó kedve, jó létén, a nyugalmon, az otthon teremtésen, ezeket én melózok. De a színház, ha még komoly is, de egy játék. Egy csodálatos játék. És azt úgy fogja föl az ember, hogy ez egy játéktér, ahol szabad mindennek lenni, őrültnek is, és bolondnak is, és a kettő nem ugyanaz, akkor boldog lehet az ember a színházban, szerintem.
És azt is mondod, hogy hát erre a kis időre tulajdonképpen nem érdemes megkomolyodni.
Persze, nincs túl sok időnk itt ám. Nagyon nagy tévedés van az emberek fejében, hogy ez így örökké tart, és akkor szoktuk mondani, hogy örökkön-örökké együtt vagyunk. Igen, az örökkön-örökké addig tart, amíg nem hunyom le a szemem, és nem megyek a szeretteim után, remélhetőleg a mennyországba, ha jól csináltam a dolgokat. Tehát nincs nagyon sok időnk arra, hogy babusgassuk az állandó bánatainkat, meg kínjainkat. Én azt attól is meg szoktam örülni, amikor felnőtt emberek azt mondják, hogy te nem tudod, milyen volt, amikor engem az óvodába azt mondta Piri néni. És mindig így mondom, hát eltelt 40 év, hát Piri néni szegény már nem is él, hát nem kapaszkodhatsz abba a sérelmedbe, és foghatsz rá életbeli hiányosságaidat arra, hogy mi történt veled 40 éve. Változtass rajta, ha nem jó, próbálkozzál, nem mindenen lehet változtatni, és nagyon-nagyon sok nyomorult életet látok magam körül, ami nem lehet változtatni, de az nagyon kevés.
Na, de hogy közben meg azért az előbb épp azt mondtad, hogy te hiszel abban, hogy ott fent igen. vannak. Tehát akkor...
Minden okkal
akkor
történt.
Te is, tehát akkor mégsem rövid az ilyen logikával. Hát nem rövid az idő.
De amit itt töltünk a földön.
Ja, hogy a földön.
Vajon rövid. Fent lesz színház? Engem a Karinti Marci fönt vár, én megbeszéltem vele, hogy engem ott fönt vár, és csinálunk valami jó előadást, de vajon lesz ott olyan jó színház, mint a Karinti, a Bartók Bélán? Vagy lesz ott annyi kollégám, aki... Nem lehet tudni azért, de most itt ez itt van, ezt most kell csinálni, ezt most itt kell hagynom valamit, amire azt mondják, majd egyszer csak itt fog ülni valaki, és azt fogja mondani, hogy fú, a Balázs Andi, azt láttam a nem tudom valamiben is, de szép volt, vagy de jó volt. És nekem fontos.
Az is fontos, nem, hogy te Andi vagy sokaknak, nem?
Hát igen,
nem?
Igen, én magamat tehát is így apostrofálom.
Tényleg?
Igen, na, most én észre is szoktam venni sajnos, és ez egy nem tiszteletlenség vagy valami, de most is, mikor bejöttem és bemutatkoztam, azt mondom, hogy Balázs Andi. És közben én egy felnőtt 47 éves nő vagyok, aki Balázs Andrea. Tehát Andreát kellene mondani. Nagyon kevesen szólítanak így úgy Andreának, hogy így külön Andreának. Balázs Andinak sokkal többen szólítanak.
De ez egy nagy szeretetigény is van el mögött, nem?
Hogyne, persze. Ó, hát én az éltet engem a szeretet. Tehát annak kell, hogy éltessen. Attól vagyok jól, ha szeretnek az emberek.
A Bodrogi... Szeretet vámpír vagy, igen. Így szívod ki az emberekből.
Bodrogi Gyuszi bácsival nagyon jó kapcsolatot ápolok, és halálosan szeretem őt, és remélem, hogy ő is engem, de nem hiszem, hogy nem tenné. Nagyon sok mindent tanulok tőle. És azt hiszem,
ugye
hogy
a
Nagymester című darabban egyet. Ő az édesapámat játsza, és mi vagyunk a család ketten, szóval remek életünk van, és olyan jót mondott nekem egy másfél éve vagy két évvel ezelőtt, hogy a színésznek három dolga van. Az egyik, hogy megismerjék. Ez igazából mindegy, hogy történik, csak ismerjék meg. Tudják, hogy ő egy színész. Tehát mellé van írva, egyenlő színész. A következő, hogy megszeressék, az az én dolgom. Az a színész dolga. Azaz a munkájával, a fegyelmezettségével, az odaadásával, a szenvedélyével, a gondolataival szeressék őt meg. Majd jön a következő, az már nem a színész dolga, hogy elismerjék. És akkor jönnek a kritikusok, jönnek a díjak, az elismerések, és az egy következő lépcsőfok. De a színésznek igazából, ha ezt a három dolgot jól kezeli az életében, akkor semmi baja nem lehet. Én mindig őt kérdezem, hogy hogy lehetséges az, hogy 91 évesen ülök mellette a öltözőben, és látom, hogy izzad a tenyere, mert bemegyünk a színpadra. Én háromszor elájulok az izgalomtól, éppen ott ver a szívem, már mondják 7 óra első figyelmeztetés, az előadást 5 perc múlva kezdjük, színpadra szólítom Bodrogi Gyula, Balázs Andrea, és sorolják a neveket, és azt érzem, hogy a szívem itt a nyaka ütő eremen így kiszakad.
Tehát,
az
hogy te izgulós
én
vagy ezek
nagyon. Én mai napig...
De mitől félsz, hogy mi lesz?
Nem attól, hogy mi lesz. Én már megfogalmaztam, hogy meg tudjam magamnak magyarázni. Én nem attól félek, hogy elromlik benn valami, mert miért romolna el? Tök sokszor lejátszottuk akár, még a premier előtt is sokszor lejátsza az ember. Én azért, hogy aki ott van lenn, és nézi ezt az egészet, nehogy véletlenül ne tudjon kikapcsolódni. Nekem mindig ez a parám, hogy azt nagyon unalmasan csinálom azt a részt, akkor tuti ránéz valaki a telefonjára, megnézi, hogy hány óra, kinyújtózkodja a lábát, lemarad egy mondatról. Nem
és
szabad.
És észre is veszed, ha
mindig.
Ez történik?
Mindig.
Na, a Karinti nem olyan nagy színház,
bizony.
Tehát
én mindent
jó magasan van a színpad, túl magasan is, és onnan elég jó, gondolom.
A nézők illatából meg tudom mondani, milyen lesz a közönség. Ez egy nagyon jó képességem.
Illatából?
Illatából.
Az... Illata fölérződik?
Igen.
A
hát olyan közel van mindenki ott a Karintiban hozzánk, hogy igazából 240 embernek az illata ott van benne. Bejönnek különböző parfümökkel, különböző testvajakkal a testükön, vagy a löblítő, vagy valami, és vagy csak maga a közönség, és akárhányszor és mindig bejön, ez meg lehet kérdezni ám a kollégákat, hogy így van.
Ja, ezt mondod is
és veszek
nekik?
Egy levegőt, és azt mondom, na, ők ma nagyon, nagyon velünk lesznek. És az első pillanattól kezdve, mint a, ez egy közös játék, a színház, egy közös játék. Mindig azt gondolják, hogy csak mi játszunk. Nem. Én a közönség nélkül játszhatnám ott magam akárhova. Ha nem tartana a figyelmével velem a legfontosabb része a színháznak a közönség, akkor én lehetnék a Lír király, de kit érdekelne? Azt kell, hogy ők velem együtt csinálják. És azt bizony el lehet csípni. Egy jó darabbal, egy jó rendezéssel, hát pont te, aki nagy színházba járó, vagy tudod nagyon jó, hogy a ötödik percben el tudod veszíteni az érdeklődésedet, és nagyon nehezen szedív össze-vissza az ember, hogy hú, mi hol is tartunk, mit is mondod, ki ez, hogy jött be, mit
mond? És mit csinálsz, ha azt érzed, hogy ez történik?
Akkor megpróbálom nem bekapcsolni magamban a 6000 lovat, aki bennem lakik, mert ebbe belefutottam ám nagyon sokszor, és ilyenkor, ha jó rendező van az ember életében, akkor erre figyelmeztet.
De, hogy ráteszel 5 lapáttal?
Nem, hanem elkezdem motorizálni az egész rendszert, annak ellenére is, hogy a szerepköröm nem motorizálhatja a rendszert. Így jártam a Tótéknál például.
Várj, ezt nem egészen értem, mi az, hogy motorizálod a rendszert.
Az van, hogy elkezdek arra figyelni, hogy hogyan tudnám megjavítani, és mondjuk azért egy példa, a Tótékban én, mint Tótné, azért egy idősebb szerep vagyok, mint az Ágika, a lányom. És hogyha azt éreztem, hogy valahogy leült egy kicsit, akkor elkezdtem ilyen lenni, olyan kis megfiatalodott így a szerepem, ahelyett, hogy maradtam volna a sajátomban, és ezt csomószor, csak erre rá kell jönni közbe. És az ember rájön, de hát ez nem csak én, hanem ezt minden színész így csinálja, hogy érzékeli, hogy hú, ez most valahogy nem jön be ez a poén. A francból jó, mondunk egy jót, ez se tetszik, baj van, ezzel kezdeni kell valamit, és akkor szünetben az van, gyerekek, szedjük össze magunkat. Pregnánsan, szövegtudással, nézd át, mondjuk el. Segítünk rajta.
Te ezt imádod, nem?
Nagyon. Hát ez a szenvedélyem. Azért szokták kérdezni azt is, hogy lehet egyszerre, most 10 darabban játszom, a 11-et próbálom. Tanítok egy iskolában, és tanulok egy egyetemen, és van egy háztartásom, egy 4 kutyám, barátaim és családom.
4 kutya? 4. Minek 4? Különbözőek egyébként?
Nagyon. Van egy testvérpár, Nokedli és Galuska, ők tesók. Ők azért is Nokedli meg Galuska, mert ugye eleinte nem tudtuk őket megkülönböztetni. Franc se tudja, hát ja, játszótéri szerelem gyerekek. Csodálatosan szépek.
Játszótéren szedted össze?
Nem, játszótéri szerelem gyerekek.
Ja, ja, ja.
Úgy szedtem össze őket, hogy ők egy kigyulladt, egy hajléktalanok által épített ilyen házikó, és egy család észrevette karácsonykor, és amikor észrevette karácsonykor, bevitte az állatorvosi rendelőbe, ahol ott ült az én Gáborom, és úgy ment el, hogy egy macska hordóval ment el, és 2 kutyát is hozott aztán haza a macska mellé, és akkor így lett 2 kutyán 2018-ban, és van egy sicunk, akinek rövidebb a füle, meg egy törpepincser, aki a 6. született az alomba, és ilyen kis nyomorult volt.
És ugye egyszerre viszed őket sétálni?
Nagyon
4-et?
Óriás kertünk van, és az én kutyáim azok egész nap a kertet ássák, jönnek, mennek, ugatnak, és ha megyünk, akkor mind a 4-jel megyek.
Na, azt egyszer megnézném.
Erdő van mellettünk, is könnyű.
Küldjél már egy fényképet így, mert azt úgy megnézném.
Csodálatosak, hogyan? Hát,
és beszélsz is hozzá, jó?
Hogyne, persze, és szinkronizálom is őket Gábor nagy örömére.
Hogy
szinkronizálom? Hát, amikor ott ülnek előtt, akkor különböző hangokon szinkronizálom őket. Például Sacinak biztos, hogy ilyen a hangja. Jaj, Istenem, hogy minek jöttetek haza ilyen korán? Ő ilyen arcú, tehát ő ilyen sicu arcú. A törpepincser, hellóztok, mi a helyzet? Jól érzitek magatokat? Úristen, de jó illatú a cipőd. Galuska, elájulok, hazajöttek. Itt vannak, ahol nem bírom ki, meg fogok örülni, olyan szépek. Nokedli meg, hello, labdázunk! Tehát, hogy így, és ezt Gábornak folyamatosan előadom otthon, aki állandóan röhög rajta, meg a kunyereállás, ugye ülnek az asztal mellett, mint az orgonasíp, és ez van. 3 napja nem ettem, el fogok ájulni. Nem bírom szénhidrát nélkül esett a cukrom, tehát mindegyik kunyere. De nagyon szeretem őket, tehát ők is a családom. És az oda visszacsatolva mondatom lényegére, hogy azért van ez az egész, és azért bírom ezt a sok mindent, mert mindegyiket imádom. Hát így könnyű, hogy nem az az érzésem, hogy hanem az, hogy juhú, menjünk. Még akkor is, amikor már a próbán ájulok el, mert azt érzem, hogy őrület, de igen, ez motorizál engem. Jó, jó dolog.
Politizálni nem szoktál, legalábbis nyíltan, azt nem tudom, hogy otthon szoktál, otthon se nagyon. Te otthon azért mondod a magadét?
Meg az az igazság, hogy én figyelem a közéletet, hogy én képben vagyok mindennel, meg azért az ember informálódik, meg olvasok híreket. Híradót azt nem nézek, mert nem nézek, hanem azért internet csodálatos világában megtalálom azokat a platformokat, ahol az értelmes dolgokat meg lehet találni. Nekem is vannak gondolataim, de én ahhoz tartom magam, és szerintem így kellene, hogy a művész minden esetben nem kell, hogy mindig ott legyen elől, és arról beszéljen.
Hát nem minden eset, van, akinek jól áll, van akinek nem
így van,
áll,
van, akinek jól. Én azt hiszem, hogy ez
meg... A Petőfinek nem lehetne azt mondani, hogy ugye már ne...
Hát mondjuk neki
ne
például,
ne... Ne forradalmárkodj egy kicsit, érted?
Szóval abszolút.
Van, aki ez meg hozzátartozik.
Így van, és van, akinek ez jól is áll, és azt nem is vitatom, és az rendben is van, de én azt hiszem, hogy ezt meghagyom a tőlem sokkal okosabb, sokkal tájékozottabb embereknek. Én maradok annál, hogy a közönség mindenek előtt, és jöjjenek engem megnézni meg a színházba.
Hát bizonyos dolgokért tulajdonképpen azzal, hogy egy fett pigget játszol.
Így van, már felelősséget vállaltam.
Igen, tehát, hogy ugye ami arról szól, hát, hogy egy csajt kiközösítenek, igen, tulajdonképpen az azért, mert kövér.
Nem is őt közösítik ki, hanem a fiúját, a szerelmét.
Igen, hogy lesz egy ilyen menedzser.
Pasia,
és egyszerűen nem értik, hogy egy kövér nőbe, hogy lehet egy menő ez. Menedzser.
Például ilyenek. Én nagyon
annak
sok...
olyan cicababa kell, igen, hogy legyen.
Én olyan ügyek mellett nagyon szívesen kiállok, és én a Segítek egy családot programot is segítem, a állatmenhelyeket, minden ilyesmit, kiállok az idősekért, a gyerekekért. Nagyon sokat foglalkozom ugye a fiatalok és a gyerekeknek a jó, lelki jólétjükért, ahogy szoktam mondani, de tényleg azért, hogy így merjenek szabadon gondolkodni, és azt így elmondani, ez egy nagyon fontos.
A tanítás közből is nyilatkoztad azt, hogy te vagy a felelős a gyerekek lelki jólétéért.
De tényleg azért, mert olyan sok minden éri őket. Olyan sok-sok-sok dolog, hogy nem is gondolnak. Én, amikor 8 általánost úgy jártam végig, hogy elsőbe odaültem, azt hiszem Andris volt a pattársam, és akkor vele 8. Andris, és akkor az elsőben már mentem vele tovább, mert ez így működött. Most már ezek 6-10-8-100 osztályos gimnáziumokba mennek el, és elképesztő teher van rajtuk, meg kell nekik felelni. Kompetencia vizsgafelmérő bigyókat írnak a gyerekek. Gyomoridegük van a gyerekeknek. Hát nekem gyerekkoromban nem volt gyomoridegem, max olyanokért, hogy nem tudom, nem írtam be egy-egyest, és kéne derüljön, de nem olyanokért, hogy jaj, mi lesz az iskolában.
De most sincs, mert azért a Facebookon egyszer volt neked egy kifakadásod.
Ne, több is van nekem.
Több is, hogy szorongok.
Az mindenki szoronghat. Az...
De nem, hogy gyomorgörcs, hogy ízét, tehát hogy ennél az egy... Tehát akkor tulajdonképpen azért írtál egy ilyen litániát.
Igen,
hogy,
mert én vállalom
mert
ezt
akkor
is.
Mi volt éppen?
Lehet, hogy csak egy ilyen általános dolog volt. Nagyon sok mindenért szorongok. Mindenki szorong a környezetemben. Ez egy természetes velejárója az emberi létezésnek, hogy az ember kicsit túl gondolkozik dolgokon, és szorong. Igen, és szorongok azon, hogyha a családomban történik valami változás, ha beteg valaki a környezetemben, ha egy barátomról azt hallom, hogy bajban van, hogyha válnak, ha gyerekek kerülnek bajba, ha a klímáért is szorongok. Mi van egy alapvető klímaszorongásom. Tehát, hogy igenis, aki a pandémia alatt nem ismerte föl, hogy milyen bajban vagyunk, mi a Földön, és nem tesz egy maga módján, a maga rendszerében egy picit azért, hogy ez jobb legyen, akkor azt nem is értem. Tehát, hogy ez nekem van, és ez egy természetes dolog. És igenis, nagyon sok rossz dolog történik ám velem is. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy mindig ilyen happy vagyok. Nem, vannak
de
rossz...
Még?
Hát mindenfélék. Hát például csak ebben az évben annyira sok ilyen nem tudom másképp mondani, mint megoldhatatlan és mégis megoldható probléma volt a környezetemben, amit meg kellett oldani. És ezek tényleg olyanok. Én is szoktam, nem tudom én, rossz kedvű lenni, de megengedem magamnak, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem csak nem vagyok benne biztos, például nagyon értékelem az Instagram közösségemet, akik 81 ezeren vannak immár, akik minden egyes arcomat látják, mert én ott egyáltalán egyik platformon se csinálom azt, hogy minden nagyon szuper, én annyira csodálom. Nem, vannak rossz napjaim, nekem is van olyan, amikor pont kiraktam valamelyik nap egy ilyen videót, hogy bárki hallja most ezt, akkor értsd meg, hogy tökéletes és csodálatos vagy. A semmiből eszembe jutott, hogy láttam egy csomó posztot, amiben ez volt, hogy rossz napom van, rossz a kedvem, a férjem egy idióta, a feleségem egy hülye, tehát, hogy ilyeneket. És egyszer csak azt mondtam, hogy na jó, elég volt. És csináltam egyet, hogy te, aki engem nézel, hidd el, hogy csodálatos vagy, jó? Lehet, hogy most nem sikerült ez a nap, de azért nem te vagy a hibás. Lehet, hogy most hupa van, de holnap hepe jó, mert így élünk, hogy hepe, hupa, hepe, hupa, és csodálatos vagy, semmi gond, és büszke vagyok rád. Erre életem legtöbb üzenetét kaptam, hogy a legjobb kor jött, hogy a banknál ülök, a harmadik körből nem jutok hozzá a pénzemhez, hogy írta valaki, hogy itt ülök az óvoda előtt, Andi, a kocsiban, és így zokogok, hogy olyan rossz napom volt, és azt hittem, hogy elrontottam az életemet is közben, nem? Tehát, hogy nem tudhattam, hogy abban, és én ezt simán vállalom. Smink nélkül, pizsamában, kócosan.
Te becsülettel reagálsz kommentekre?
Hát, ami az én platformomon van, az igen. Az különösebben nem érdekel, az ez ki a kedvencem, ez ki. Akkor mindig rájövök arra, hogy az ez ki az 4 betű, és egy kérdőjel az 5. Hát mondjuk az kicsit több, de mondjuk csak azt üti be a Google keresőbe, hogy Andrea, és egy B betűt, az kicsit több betű, de engem fog kidobni, és akkor meg tudja, hogy egy ki. Mert ez az ez ki, ütkörösöt itt, ezektől nem megörülök. De közben persze, hogyha olyan a platform, ez az igazság, hogy az ember megválogatja, hogy ki, hol, mit, tehát, hogy kivel beszélget például, és akkor ott mi történik. De általában nem tudok azzal nagyon azonosulni, hogyha valaki Taktalóránt, alsó Baktalórántból, vagy most mondtam valami falut, amit én találtam ki, hogy onnan ír valami csúnyát. Azzal nem tudok mit kezdeni. Mert hogy azt nem hagyom, hogy elhatalmasodjon rajtam.
Uh-huh. Tehát, hogy nem is veszed a lelkedre,
nem,
akkor sem.
Nem, ha csak onnan volt egy-kettő olyan az életemben, amit úgy, az gyomor szájon vágott.
Na, mondjál.
Egy rémeset mondja?
Egy rémeset mondja.
De nagyon rémes.
Na.
Azt, amikor meghalt édesanyám, és nem kommunikáltam én ezt sehol, tehát ugye ezt nem, hanem amikor egyszer csak ismert lettem, akkor kiderült, ugye, hogy kérdezték, hogy és édesanyád, és akkor elmondtam valahogy, sajnos már nincs velünk, és mit tudom, és valaki odaírt, hogy neked kellett volna megdöglened, nem az anyádnak. És akkor ez egy olyan volt, hogy a megdöglés, meg az anyád szó, tehát én elve nem mondom, hogy anyám, apám, hanem nekem édesanyám, édesapám, apukám és anyukám van. És az például, hogy ilyen volt, a másik ilyen, hogy meg is érdemelt, vagy valamilyen rémes. És akkor én rájöttem arra, hogy tényleg valaki képes leírni azt, hogyha valakinek meghalik a szülője, akit ráadásul rajongásig imád, hogy megérdemelte. Tehát ilyet nem mond. Még az ellenségemnek sem. Na, ezt most megérdemelted. Főleg nem egy ilyen tél. Tehát ez a kettő olyan volt, amire így a mai napig úgy gyomoridegem lesz tőle, hogy azt a mindenit, hogy mi lélek lehet-e mögött az írás mögött. Ki az?
Mit csinálsz a 10 szereppel? Tehát,
játszom
őket. Jó, de nem úgy, hogy mondjuk rémülten mondod a szöveget, vagy a fejedben.
Ne.
Van, tehát, hogyha felébredsz reggel, akkor gondolsz arra, hogy most ezt játszom.
És akkor abban gondolkodom.
Most mit is kell ma játszani?
Ne. Nincs.
Vagy ilyen. Hogy van ez?
Hát nagyon erősen vezetek egy rendszert a fejemben, és egy határidőnaplóban. Tehát látom, hogy miután mi következik, és hogy mire kell felkészülni, és nagyon sokszor van, ezt elárulhatom, hogy miközben mondjuk hajlongok a tapsrendben egy tortúrán, az utolsó körnél azon gondolkozom, hogy jó, holnap bűvös szék van.
Akkor ez most megvolt.
Ez most letettük, viszont látásra.
De át kell nézni a bűvös szék szövegét?
Hogyha olyan, hogyha sok idő telik el, akkor igen. De alapvetően, mivel, hogy nem tudom, hogy honnan kaptam, de nagyon köszönöm, bár tudom, hogy honnan kaptam tőle, pótós memóriám van. Olyan jó érzés. Hát én a monodrámámat, ami több 40 oldal,
Margarida
asszony, azt én lefotóztam a szememmel. Tehát ilyeneket tudok, hogy a első oldal tetejétől hány zöld kihúzás van a második oldal tetejéig. Tehát, hogy van bekarikázva, hogyha nem tudok egy szót, ami nem jut eszembe, az kiírom piros félccel, és az jut eszembe.
De azt egyszer ránézel, és már benned van, vagy
nem, hogy? Nem, hát azért meg kell tanulni, de van egy nagyon jó, nagyon sok bemutatóm volt azért az elmúlt 23 évben, és az agyamban vannak ilyen fiókok, amikbe így berakom ezeket a szövegeket, és az aktuálist kihúzom. És akkor azt használom. De nagyon, mi vagy nagyon kedvemre való mindegyik, ezért mindig nagyon öröm akár a példányomat elővenni. És nekem nagyon különleges példányaim vannak színházban. Házi példányai, mert én mindig Balázs Andisítom. Én ezt Stanka Istvántól ezt tanultam, hogy Balázs Andisítani, vagy hát Stanka Istvánisítani kell a példányukat. Nem lehet csak, hogy egy ilyen példány, amire rajta van, hogy a címe, és akkor hogy kirendeztet. Ami létező, matrica, ragasztó, kisbigyó, berajzol, kirajzol, áthúz, kihúz, mert kedvem lesz utána elővenni. És milyen igaz? Ha vannak egy csomó darab, amit az ember repertoáron tart a színház évekig, és van olyan, amit 10 évig, akkor az embernek kell, hogy kedve legyen 3 havont, amikor egyszer csak van egy leállás nyáron, elővenni azt a példányt. És akkor előveszem, átlapozom, felújítjuk a darabot, és játsszuk.
Saját diványod is van a színházban.
És van diványom. Hát van egy kis ágyikom. A Marcito Marcinak az ötlete volt, amikor az Karinti. Első Karinti Marci igazgatom, alapító igazgatomnak az ötlete volt, hogy volt fönn egy ilyen kanapé, és én mindig ott aludtam. Én bárhol tudok aludni, ez egy jó képességem, itt a sarokban, itt maradhatok, itt nagyon jó, ezt simán elhasznom. És mindig ott aludtam próbák között, két előadás között, félig jelmezbe, papucsba, köntösbe. És akkor a Marci mondta mindig, hogy tudod, mi ez az ágyra járó, hogy régen voltak ilyenek, akik csak az ágyat bérelték, hogy aztán az lett az én fekvőhelyem. És hogyha valaki keres a színházba, akkor mindig fönn van a helyén, és én ott alszom. Én úgy is tudok aludni, hogy bent ácsolják a díszletet, fúrják a falakat, énekóra van, táncóra van, próba, robbantanak, te hangtechnika próbál. Na, mit az nekem? Csak ott legyek, alszom.
Azt élvezed, nem, hogy azért te tulajdonképpen országosan ismert lettél.
Élvezem.
Elég hamar. Tulajdonképpen egy reklámmal, de aztán mással is.
Megtapadtam, azt szokták mondani, igen? Hogy ismertettem, aztán jól megtapadtam. Igen, mert én nagyon élvezem azt, hogyha például most elmentem, forgattam most egy kis remek filmet, reméljük remek lesz, de egyelőre úgy tűnik, Dombováron, és annyira helyesek voltak ott az emberek, hogy mindenki, úristen, itt van a Balázs Andi művésznő, mondom, ezt a művésznőt, ha elhagyod.
Balázs Andit mondanak, vagy Kasszás Erzsit.
Balázs Andit.
Kasszás Erzsit, mert ugye az volt a reklám.
Már nem mondják.
Sok, nem?
Nem, sőt,
most inkább... itt előjött. Megint, amikor mondtam, hogy jön Balázs Andrea, de akkor előjött, hogy jó, Kasszás Erzsi, ezért az előjött.
Abszolút, persze, hát mindenkinek van valami ezt kötni. Ez, amit Bodrogi Gyuszi bácsi szoktam mondani, hogy lejátszottam a világirodalmat, fiam. Én már mindent erre a Süsü bácsinak hívnak a boltba. És akkor mondtam, hogy nem baj, az Gyuszi bácsi, így jó ez. Szóval, hogy igen, én egyáltalán bánom ezeket a dolgokat, tehát persze onnan lettem ismert, szóval, hogy igen, de hogy mit akartam ezzel mondani? Ja, igen, hogy az emberekhez sokkal jobban eljutok így, és ez volt benne a legjobb. Hogy a gondolataim sokkal több felé eljutnak, amit szeretnék mondani. Vagy szeretnék felhívni a figyelmet például valamire, akármire, színházra, egy jó versre, vagy egy képre, akkor az több emberhez eljut egy ilyen csatornán, amit én alakítottam ki.
Azt jól látom, hogy te most alapvetően jól vagy a bőrödben?
Igen, én alapvetően jól vagyok, igen. Kicsit túlterhelten, de az nem túlterhelten, terhelten, de jól, abszolút. Jól érzem magam, nincs gáz. 47 éves leszek mindjárt. És szerintem elég klassz csaj vagyok ahhoz képest, hogy így kezdek 50 felé kanyarodni. Én nagyon élvezem azt, hogy élvezem ezt a korszakomat, hogy ennyi idős vagyok. Olyan érdekes, hogy nem volt, észre se vettem, hogy 35 évesen, hogy él az ember. 40 volt az, amilyen, ez jó, jól van. Kicsit nyugodtabb vagyok, megfontoltabb, jobban megválogatom a barátaimat, jobban megválogatom a munkáimat, jobban erős, teljesebben tudok magamra figyelni, és képzem magam olyan dolgokra, ami jól esik.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én köszönöm, mindig szívesen.
Balázs Andrea volt a művészbejáró vendége, adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát még az országos színházi szolnoki találkozón látottakról, mert hát bőven volt mit. Először az őszi álom, amiben hát az a nagy szám, hogy Udvaros Dorottya játszik benne, de hát egyébként is fontos előadás, meg a többi színész is. Jó, ugye John Foss írta a darabot, aki nem is olyan régen kapott egyébként Nobel-díjat, és hát ahogy az ember bemegy a nézőtérre, ami alapvetően egy stúdiótér, tehát egy kis tér, már ott ül az udvaros, rögtön bejárattal szemben, ilyen talpik feketében, és rajta van az arcán annak a nőnek az élete, amit játszik, tehát, hogy egy ilyen merev arc, egy ilyen rideg, aki nem tudja élvezni az életet, és hát Cselényi Nóra adott rá tényleg egy ilyen nagyon zárt, talpik fekete ruhát. Ugye ez nagyon érdekes, hogy mostanában ez szinte divattá vált, vagy nem divat azért, de hogy hogy kezdődnek így előadások. Tehát pont az udvaros maga, a minden jót Leo Grandéban is, tulajdonképpen ott ül, csak akkor éppen fél profilban, miközben bemegyünk közvetlenül. Mellette az egy még kisebb tér. Tehát ez ugyanúgy, ahogy egy portréfestő tulajdonképpen el tudja kapni valakinek a jellemző tulajdonságait egyetlen pillanatban és festményben, hát ugyanúgy el tud játszani egy színészt szinte mozdulatlanul is, úgy egy figurát, hogy én körülbelül megsatszoljam akár előre, hogy ki is ő. Egyébként hát például a Füranikó is a Lassanban, hát úgy, amikor bemegyünk, már úgy ül, ugye ő egy anyát játszik, őt még körbe is lehet járni akár, és ő is megmutatja már tulajdonképpen ezt a személyiséget. Na most ez az őszi álom, ugye hát itt benne van a címben is, ugye az őszt egy kicsit az elmúlással is szokták azonosítani. Egyébként valaha pont udvaros is játszott egy olyan produkcióban, aminek őszitán elégia, most nem biztos, hogy jól mondom, de ott is ősszel kezdődött a dolog, abban egy ilyen világhírű zongoraművészt játszott, aki szintén egy elég rideg valaki volt, nem nagyon tudott mit kezdeni a lányaival, és hát most is tulajdonképpen igazából minden kit megpróbál ebben az előadásban is leuralni, már nem nagyon, tehát a fiával már nem nagyon megy, az már tulajdonképpen elmenekült tőle, már nem is látogatja őket a férjével, vagy nem is látogatja őket, Fándli Csaba adja, és udvarosnak pedig a férje Serf Egyed, aki egyébként szintén ott ül az udvaros mögött. Az is jellemző talán, hogy nem egymás mellett ülnek, hogy igazából valahogy már nem nincsenek úgy meg egymásnak, ahogy lennie kéne. Ez is jellemző, hogy a szereplők is hát közülünk lépnek ki a nézőtérből, és akkor hát Fándl Csaba a nagymamája temetésére jött, ő a férfi szerep. Tehát nincsenek nevek sem az előadásban, a férfi, nő, anya, apa, illetve egy név van, Gráj, őt Nyári Szilvia adja, ő a férfinek a felesége. Ám de összetalálkozik a nővel, aki Mészáros Sára, hogy véletlenül, vagy nem véletlenül, hát ki tudja. Kicsit ugye a címben is ott van, hogy álom, tehát kicsit összemosódik az álom a valósággal, de itt a temetőben összetalálkoznak ők, egykor ők voltak nagy szerelmek egymásnak, és valami újra kezdődik ösztönösen, újra beindul közöttük valami nagyon fontos, miközben hát a férfinak és Grájnak közös gyereke nagyon beteg, majd haldoklik is. De erre se tud igazán figyelni. Egyébként nem nagyon tudnak ebben az előadásban igazán figyelni egymásra az emberek. Nagyon magukkal vannak elfoglalva. Bérces László rendezte ezt a olykor folytó légkörű, de közben abszurdba hajlóan nevettető produkciót, ami kicsit nagyon a rögvalóról is beszél, de közben van egy ilyen költői elemel cselekedetsége is, és hát úgy nagyjából arról regél, hogy igen, hát úgy elmúlik az élet, és hát ha nem vigyázunk nagyon, hát akkor bizony jócskán sikerül azt elherdálnunk. A következő produkcióban, aminek Fiú a címe, hát ott az csúnyán is végződik, tehát azzal nem krimit, tehát elárulhatom, hogy ez a 16 éves fiatalember agyonlövi magát, depressziós, mindenféle baja van a világgal, meg magával, barátai sincsenek, leginkább ott kezdődött ez, hogy a szülei elváltak, Csibi Gerge játsza egyébként egészen kiválóan Nikolászt, és az apja nem figyel rá, az anyjával él, és akkor egyszerre csak kiderül, hogy hát 3 hónapja nem is volt iskolába, de mindig eljátsza, hogy bemegy oda. És hogy akkor eljátsza azt is, hogy hazajön, még azt is elmondja, hogy milyen sikere is voltak benne, de hát mindez hazugság. És amikor rájön erre az anyja, Györgyi Anna alakításában, a Bartók Kamara Színház előadásáról van szó, ami ugye Dunaújvárosban működik, akkor elmegy az apához, az apa beszél a kamasz srác fejével, és hát megpróbálnak valamit csinálni, és akkor ugye mert apa az Marton Robert, megpróbálnak valamit csinálni, és az apa már ugye együtt él, ez is gyakran fiatal, vagy hát egy ismert felállás, hogy Szofiával, Holecskó Orsolya, hogy egy nála jóval fiatalabb nővel, akitől már van is egy csecsemő, és akkor a srác oda akar hozzájuk költözni, és be is fogadják, de közben azért megy a feszültség, és megpróbál a srác kiábalni, és próbálnak neki segíteni, de közben nem megy ez. Tehát érezhető, hogy nem megy, és akkor van egy pont, amikor hát hosszú ideig otthon vannak a csecsemő miatt, és végre elmennének szórakozni, és akkor a babysitter az utolsó pillanatban beteget jelent, hogy nem tud jönni, és akkor azt mondja Nikolász, hogy de hát akkor ő majd vigyáz, menjenek csak nyugodtan. És akkor azt mondja Szofia, hogy, és hát szinte ilyen hisztirómat kap, hogy de nem, mert hogy nem meri rá bízni. És ez a srác számára szinte ilyen halálos tördöfés, kerül zárt osztályra, kikunyizza magát, holott az orvos megmondja, hogy lenne szüksége további kezelés, ezt az apának alá is kell írni, hogy csak saját felelősségre, és a srác megígér mindent, nem lesz semmi baj, nem lesz gond, nem lesz izé, hát de lesz, és amikor azt hiszik, hogy már kirábalt a bajból, akkor bemegy a szobájába, és van ott egy vadászpuska, és azzal lelövi magát. Sajnos szomorúan aktuális ez a dolog, ugye most nem olyan régen volt ez a gráci iskolai vérengzés. Ugye itt Nikolász nem a osztálytársai és iskolatársai ellen fordul, hanem haján saját maga ellen. De hát múlt héten beszéltem a Beszélnünk meg Kevinről című produkcióról, ami hát meg pont arról szól, hogy egy éppen pár nap múlva 16 éves lesz, bemegy az iskolájába, és előtte megöli az apját, meg a húgát, és utána még az iskolába is rövidezem. Tehát ez sajnos benne van a mostani hangulatban, ez a pokoli feszültség. Na most nagyon-nagyon gyorsan kéne még két előadásról beszélnem. Nyíregyházi Járma, Keresztes Attila rendezésében, ugye, aki alapvetően Marosvásárhelyen dolgozik, de dolgozik szerencsére több felé, mert hogy jó rendező. Na most, ha mindenütt benne van a feszültség, hát ugye Lorcánál aztán pláne van egy ilyen elképesztően folytott légkör, amit vissza is ad az előadás, ugye a címszereplő Szabó Nikolett, aki gyereket akar, és mindenáron gyereket akar, és a férje nem törődik vele, és nem ez érdekli, és akkor a nő már azért próbál kikacsintani ide-oda, de ettől meg a férj készül ki, és Ákos játsza, és egy ilyen állandó, tehát egy ilyen, amikor az van, hogy az ember érzi, hogy hát itt a robbanás feszély, itt valami tragédia hirtelen történik, és közben ott van, hát ugye a Lorcának meg vannak ezek a gyönyörűséges költői mondatai, tehát miközben ott a szörnyűség, tulajdonképpen a szépség is ott van mind a nyelvezetben, mind a színpadon, amit hát nagyon-nagyon lehet szeretni. Szóval azért ez egy elég jó előadás, nem tudok mindenkit felsorolni. Még Pregitzer Fruzsina, aki hát egy ilyen öregasszonyt játszik, mindenképpen hát említést érdemel. És akkor még szintén szélsevesen egy Szent Iváni álom előadásról, amit írja Bocsarnikovs rendezett, aki ugye sokat dolgozik nálunk, annyira, hogy tanít is a színművészetin, meg tavaly össze például rendezte a Karinthy Színházban a Hamletet, ami egy elég érdekes, különös, furcsa előadás. Bocsarnikovsznak van egy ilyen nagyon izgalmas látásmódja, egy olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, ha a látásmódot mondom, az szó szerint is kell érteni, tehát akár ilyen festői, színpadi képekkel, és meg tudja mozgatni a színészeket a szószoros értelmében is, tehát, hogy használ ő elég sok mozgást, táncot az előadásaiban, mint tulajdonképpen ezúttal a Győriben is. Az fontos elmondani, hiszen hát az igazgató Bakos Kis Gábor is elmondta, aki egyébként játszik az előadásban, ő Puk, hogy a győriek valahogy még soha nem kerültek be az országos színházi találkozóba, és hogy nagyon fontos számukra, hogy most végül is beválogatták őket. Igaz, hogy az eredetibe pont nem voltak benne, de amikor kiderült, hogy valamilyen produkciótechnikai okok miatt nem tud jönni, akkor már ők voltak a sorosak, és most hát ott voltak, és végül is sikert arattak. Hát akkor tulajdonképpen ennyi fért most a színházi magazinba, hogy így mondjam, aminek ugye művészbejáró a neve. Az első részben itt volt a hihetetlen impulzitású és karizmatikus Balázs Andrea, a második részben Horváth Ádám ült a hangpult mögött, én Bóta Gábor vagyok még mindig. Köszönöm a figyelmüket, és hallgassák meg a híreket a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.